Van, szeretett testvéreim, valójában kicsoda Isten, azt a teológus sem tudja egy mondattal megválaszolni. Amikor azt mondja, hogy Isten egészen más, akkor azt mondja, hogy valamilyen mégiscsak hasonlít hozzánk, de ő mégiscsak más. Amikor azt mondja, hogy Isten a világ teremtője, akkor nyomban hozzá kell tennie azt is, hogy ő lélek is, aki átjárja, áthatja az egész világot. Amikor azt mondja, hogy ő a szeretet, amely körülvesz bennünket, akkor azt is hozzá kell tennie, hogy az a fajta szeretet, amely átjár bennünket, és általunk sugárzik ki a többi emberre. Azt mondja a teológus, hogy Isten a leírhatatlan titok, amely mindannyiunkban ott rejlik, akkor azt is el kell mondania, hogy ez a titok kézzel fogható valóságá válik, ami embertestvéreink iránt megnyilvánuló szeretetünkben. Valamikor, amikor hittanórára jártunk, minden valamire való lelkipásztor megtanította nekünk azt, hogy csak egy Isten van, és mindig aláhúzatták velünk a csak szót, csak egy Isten van. Egy Istenben három személy van, Atya, Fiú és Szentlélek. Azt is megtanultuk menet közben, hitünk gyakorlatait magunkévá téve, elsajátítva, hogy amikor keresztet vetünk, amikor elimádkozzuk a doxológiát, ami nem más, mint a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevezetű ima, aztán imáink elején és végén, szentmiseink elején és végén, amikor áldást kapunk, mindig a Szent Háromság egy Istent említjük, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Mint egy belemerítkezünk ebbe a fönséges szavakba nem önthető titokba. Már az Ószövetségi Szentírás több névvel illette Istent. A teljesség igénye nélkül párat meg is említek. Az Ószövetség embere nevezte Atyának, Teremtőnek, Úrnak, Fölségesnek, Örökkévalónak, Irgalmasnak, Láthatatlannak, Bírónak, Királynak, Pásztornak, Sziklának, Élő Istennek, Könyörületesnek, Igazságosnak, Izrael Istenének, Jákob Istenének, Izsák Ábrahám Istenének, vagy Izrael erősségének. És nem teljes a felsorolás. Ezek mind-mind valamit megragadnak Istenből, és azt akarják tudtunkra adni, hogy valójában a mi Istenünk a maga teljes mélységében fogalmakkal aligha körülírható. Ezeket az ószövetségi megnevezésekhez, amelyek belevezetnek ugyan bennünket a mindenható Isten titkába is, föltárnak valamit belőle nekünk, ezeket mint egy összefoglalja az újszövetségi szentírás legcsodálatosabb Isten neve, amit az első János levélben találunk a 4. fejezet 9. versében, amikor a szeretett tanítvány azt mondja, Isten a szeretet. Hogy mit jelent Istennek a szeretete, azt ugyancsak ő maga mondta ki, a ma elhangzott evangéliumi szakaszban, és ez az evangéliumok evangéliuma. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nem elítélni jött a világot, hanem megmenteni. Ez is a szeretetnek kézzel fogható bizonyítéka. Éppen ezért, kedves testvérek, mert a mi Istenünk a szeretet Istene, és az ő lényegi meghatározása a szeretet. Én Szent Háromság vasárnapján arra vállalkoztam, És azt szeretném önöknek elmondani 10 pontban, persze ezzel nincs kimerítve a téma, hogy tulajdonképpen miben is látom én, elmélkedve erről az igen-igen mély témáról, Isten szeretetének a megnyilvánulását. És úgy gondolom, hogy ha végigvesszük ezt a 10 gondolatot röviden, vázlatosan nyilván, mert itt kapna az este, akkor rásejtünk mindannyian arra, hogy valóban igaza van az apostolnak, amikor azt mondja, hogy Isten a szeretet. Én legelőször Istennek a szeretetének a megnyilvánulását magában a teremtésnek a művében látom. Ugye visszaemlékeznek, azt tanultuk újra csak a katekizmusból a hittanórán, hogy Isten kétféle világot teremtett. Egy láthatatlan világot és egy látható világot. És a látható, kézzel fogható világnak én az ember vagyok a csúcsa. Nálamnál értékesebbet nem produkált a természet a teremtéskor. De ha újra és újra átgondolom, akkor kiderül, hogy a mindenható Isten a maga végtelen szeretetében mindent az én szolgálatomra teremtett. Az angyalvilág nem önmagáért van, az angyalvilágot éppen az embernek a szolgálatára teremtette az Isten például. Az elmúlt héten Tóbiás könyvét olvastuk az esti miséken, és ott világosan hallhatták a hétköznapi templomba járók, hogy a mindenható Isten egyik angyalát, főangyalát küldi el, Ráfáelt, hogy segítsen egy Ninivében élő családon. De hány és hány ember tapasztalta meg az angyalok ember szolgálatát? És tudjuk a Szentírásból, hogy van őrangyalunk, vannak főangyalok, ezeket Isten mind-mind a mi szolgálatunkra rendelte. De ugyanakkor a teremtésnek minden kincse, ami benne van az anyagban, majd lesz egy pontom a tudósokkal kapcsolatban, amit ők onnan kiszednek a maguk tudományával, ez mind-mind azt jelenti, hogy Isten nagyon, de nagyon szeretett bennünket. És amikor én megbecsülöm a természetet, amikor óva védem azt, hogy át tudjuk adni a következő generációknak is a gyönyörű világot, akkor tulajdonképpen megbecsülöm Istennek a szeretetét, amely a teremtésben nyilvánult meg. A második gondolat, ahol én fölfedezem Istennek a végtelen szeretetét, az éppen a bűnbeesés utáni történet. Ismerős ismét a Szentírásból, hogy az első emberpár visszautasította Istennek a szeretetét, szembeszállt az Istennel, erkölcsi autonómiát kívánt magának, nem akarta betartani az Isten által fölállított erkölcsi rendet. És Isten maga ebbe a kudarcba nem tudott beletörődni. Nem azt mondta, hogy most már fölökjön az ember a keserű levében, edd meg, amit főztél, hanem maga végtelen szeretetében megígéri a megváltást és a megváltót. Olvassuk csak el a Teremtés könyvének 3. fejezet 15-16. Verseit, ahol ez szó szerint tételesen megvalósul. És attól kezdve, a bűnbeeséstől kezdve már a történelmünk az üdvösség történet. Arról szól, hogy mit tett és tesz Isten hálátlan teremtményéért, az emberért, értem. Mert Isten a terveit mindig térben és időben konkrét emberek által szokta megvalósítani, ezért következik a harmadik, az ő szeretetét bizonyító argumentum, ez a választott népnek a meghívása. Voltak nagy népek, voltak kultúrnépek, voltak tudományban, jogban kiváló népek. Isten mégis azt a vándor pásztort, Ábrahámot hívta meg, és az ő leszármazottait tette üdvösség történetének a hordozójává. És sokszor elhangzik a prófétáknál, Izaiásnál, Jeremiásnál, hogy kis nép voltatok, semmi érdemetek nem volt, Isten szeretete nyilvánult meg abban, hogy titeket választott érdemteleneket. De a választottnék újra és újra megtapasztalja azt, hogy Isten hordozza a tenyerén, gondolok a két nagy fogságból való szabadulásra, a próféták küldésére és sok-sok csodálatos dologra, amiről tételesen, szinte krónikaszerűen beszámol az Ószövetségi Szentírás. A negyedik dolog, amiben újra fölfedezem Istennek a szeretetét, az maga a 10 parancsolat, vagyis a törvény adása. Törvények nélkül, kedves testvérek, megbénul az élet. Képzeljék el, egy hasonlattal élek, ha ma bemondaná a rádió, hogy 12 órától megszűnik minden forgalmi szabály, mindenki ott jár, úgy jár, ahogy akar. Nem érnünk haza sohasem innen a templomból, kik autóval jöttek. Tehát csak egy kicsi városkában, ami Marosvásárhely, hogy az élet élhető legyen, hogy az útak járhatók legyenek, hogy a törvényre van szükség. És ezt be is tartatják velünk a rendőrség, megbüntetnek, elveszik a jogosítványt, stb. De nekem is be kell látnom, hogy ha élhető várost akarok, ha járható utakat akarok, akkor be kell tartanom a törvényt. No, itt vala magára az emberi butaság, amikor azt hiszi, hogy a világ teremtő Istenének a törvényeit át lehet hágni büntetlenül. Azokat felül lehet írni az én véges kicsi eszemmel. Amikor nem veszem észre azt, hogy a törvényekbe Isten belekódolta a maga szeretetét. A törvények Isten kódolt szeretete. Ha ezt én átlépem, ott minap hallottam valakitől, annyira tetszik, azt mondja, Isten mindig megbocsát, mi emberek nem mindig, néha, de a természet soha nem bocsát meg. Soha. Az mindig visszajut. És nem gondolják, hogy a tömérdek betegség, meg új nyavaja, ami megkeseríti sok embernek az életét, nem éppen az Isten törvényeinek a lábbal tiprásából jön, de igen, abból. Csak nincs bátorságunk bevallani, és nincs bátorságunk újrakezdeni az életet. Tehát a negyedik a törvényadás, ahol megnyilvánul Istennek a szeretete. 5. erről szólt az evangélium, a második isteni személy közénk jövetele. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És ő azt mondta, aki engem lát, látja az atyát is. Magyarul és egyszerűen fogalmazva, aki elolvassa Jézusnak az életének a krónikáját, az evangéliumokat, és azokat átelmélkedi, Jézus cselekedeteinek a hátterében találkozik, szembesülhet Isten szeretetének a kézzelfogható valóságával. Én és az Atya egy vagyunk. A szavakat az Atya adja ajkamra. A tetteket az ő parancsára viszem végbe, mondja Jézus. Tehát amit Jézus értünk tett, tanított, csodái mind-mind az isteni szeretetről beszélnek. És ha valaki nem akarja ezt észrevenni, akkor nyilván nem veszi észre, ha ő visszahúzódik a bezárt szempillák fedezékébe, akkor nem tud rajta Isten sem segíteni. De ha rányílik a szemünk, a lelkünk szeme ezekre a csodákra, akkor csak egyet tehetünk, azt mondjuk, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek mindazért, amit tett értünk a maga végtelen szeretetében. A 6. a Szentlélek eljövetele. Jézus maga paraklétosznak, azaz vigasztalónak mondja, és azért küldte, hogy a tanástalan tanítványoknak tanácsadója, vezetője, lelke legyen. És annyiszor elmondtam, és újra elmondom, a Szentírásnak a lapjaiból az derül ki, hogy az ősegyház tagjainak kezdve az apostoloktól elegészen az egyszerű hívekig, eleve mély kapcsolatuk volt a Szentlélekkel. A Szentlélek határolta be tetteiknek a volumenét, horizontját, ő inspirálta, ő vezette őket, és ők élénk figyelemmel követték a Szentlélek utasításait, és ebből kerekedett ki az a csodaszép élet, amit a többiek észrevettek, és azt mondták, látjátok, mennyire szeretik egymást? És ha a Szentlélek Úristen háttérbe szorul az életünkben, akkor valójában az Isten szeretetét tesszük félre, nem élünk vele, mert Isten a maga végtelen szeretetében törődik velünk egyenként. Ő mondta a prófétával, tenyerembe írtam a nevedet, ennyire fontos vagy nekem. A hetedik, ahol én fölfedezem Istennek a szeretetét, az az egyháznak a küldetése. Ha megnézzük az ősegyháznak a lassú térhódítását, akkor észre kell vennünk, ezt mondják a történészek, hogy 300 évbe került, amíg meggyőzte a világot arról, hogy az egyetlen járható útat mutatja a világnak. És csak pár dologra utalok. Az egyháznak volt lehetősége egyedül letelepíteni a vándornépeket, neki volt egyedül lehetősége élhetővé szelídíteni azt a pogány életformát, a pogány erkölcsöket. Az egyház tudta átmenteni az antik világ kultúrkincseit, kezdve a filozófiától, irodalomig elkezdve mindent, a szerzetesek körmöltek le ott a celláik magányában. Az egyház építette az első kórházakat, az egyház hozta létre az első szociális intézményeket. Az egyház beszélt először a világban emberi jogokról, az egyház hozta ezeket a kincseket a világnak, és minden mellett nem ez volt az első dolga, hogy Jézus azért küldte, hogy hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium hirdetése mellett, mint egy hozadék, mint egy gyümölcs, megjelentek ezek is, és más lett a világ. És pontosan, akik Isten ellen ágálnak, az egyház ellen ágálnak, azok nem veszik észre, hogy olyan kincseknek vannak a birtokában, az egyház mentett át, az egyház alapított, az egyház hozta, a Szentlélek vezette egyház. A nyolcadik, ami számomra ismét az isteni szeretetnek a megnyilvánulása, a tudósok, az írók, költők, zenészek jelenléte társadalmunkban, világunkban. Sokszor nem is veszünk észre, hogy egy hűtőszekrény mi mindent jelent a háztartásban. Egy porszívógép. Vagy amikor én még gyermek voltam, akkor aratni mentünk, és én markot szedtem, tövissek bementek a körmöm alá. Meg este úgy fájt a hátam, hogy nem tudtam fölegyenesedni. És amikor megláttuk a kombájnak, akkor elcsodálkoztunk. Jöttek tudósok, tehát Istentől kapott értelmüket arra használták föl, hogy könnyebbé tegyék az életünket. Háziasszonyok köszönték meg Istennek például a mosógépet vagy a porszívógépet. Tőle kaptuk, senki mástól. Mert ő adta a tudósnak, a feltalálónak az észt, az értelmet, és még annyi minden van a mixtertől elkezdve, önök jobban tudják, ne, többet nem is mondani, hogy hülyeséget beszéljek ebben a témában. De azt el tudom mondani, hogy ezek a tudósok Istentől kapták az értelmüket, a szorgalmukat, hogy annak a gyönyörű versek, a gyönyörű regények, a gyönyörű zeneművek, egyszer azt mondtam, és fenntartom továbbra is, hogy a művészet nem más, mint Isten csókja az emberiség homlokán. Milyen szegények volnánk egy 9. szimfónia nélkül, egy új világ szimfónia nélkül, vagy egy Mahler muzsika nélkül. Jut eszünkbe mindezt megköszönni az Istennek, mert ez mind az ő szeretetének a megnyilvánulása. 9. A nagy szentek feltűnésében és üzenetében. ide magamnak felsoroltam legalább 6-ot, de csak egyre hivatkozok, remete Szent Antalra. Úgy 260 körül hallja a hangot, hogy hagyja ott a világot, kimegy a pusztába, elkezd remetéskedni, aztán melléje gyűlnek még emberek, és elindul a szerzetesség. Hogy mit hozott a szerzetesség a történelem során a világnak, hát azt nem lehet fölmérni. Mert az első laboratóriumok, az első tudományos vívmányok mind-mind ott születtek a kolostorok csendjében, imádkozó szentéletű barátok között. Csak a 19. század után kezdődött a tudomány profanizálódni, és meg is van annak a másfajta hozadéka. Ez is mind-mind Isten szeretetének a jele és bizonyítéka. És utoljára hagytam 10., mint Isten jóságának a megnyilvánulását, a szűzanya jelenéseit. Az utolsó 100 évben több helyen és több alkalommal megjelent a boldogságos szűzanya. Utalok a most 100 éve Fatimára, 1858-ban Lourdesban, és így tovább. Miről szólnak ezek a jelenések? Mit kér ott Mária? Bűnbánatot, engesztelést, imát, megtérést, megváltozást, Istenhez fordulást. Érkezik a szűzanya elmondani azt, hogy az Isten még mindig szeret titeket, emberek. És vissza akar hozni. Mert ha az ő útjain jártok, akkor az értelmes és tartalmas élet lesz. Én biztatom kedves testvéreimet, hogy én most befejezem ugyan az elmélkedést, de ne fejezzék be önök. Otthon próbáljanak még hozzátenni ehhez a 10-hez pár olyan dolgot, amit nyitott szemmel járva a világban, elmélkedve, gondolkodva, élve úgy gondolják, hogy az önöknek Isten szeretetéről beszél. És ha csak egyetlen egy dolgot tudnak még hozzátenni, akkor én úgy hiszem, hogy megérte. Hát ebben segítse önöket is, engemet is a mindenható Isten, a Szent Háromság egy Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen.